Kedves testvérek, pásztorjátékot közvetítünk Mikos Gabriella hitoktató vezetésével. A felvétel a Nyárasdi plébánia templomban készült.
Kérem, fogadják szeretettel a Nyárasdi alapiskolások karácsonyi pásztorjátékát.
Fehér ruhás angyalocskák táncot járnak, míg a fülke csúf felhőből földre szállnak.
Hogy keringnek, hogy forognak, jaj de szépen!
Kicsi szobánk ablakából elnézem,
körbe-körbe karikába táncot járnak,
fönn az égben is angyal muzsikálnak.
Szépek vagytok, csupa csillagot látok,
mint a tiszta szívű gyermek imádsága.
Isten küldött titeket a téli földre,
takaromnak a virágra, vár a hőre.
Segítsetek, kis angyalok, munkára hát gyorsan-gyorsan, készítsünk el minden csorban, azt sem tudom, mit csináljak. Aranyozzak talán diót, válogassam a magyarót.
Tisztíts ki a csillagokat, a gyermekek már úgy várják, az égbolton még nem látták. Te meg hozd a havazsákot, megfogod és jól kirázod. Újjon, ahol lenne a földön, fiú leány, hadd törül.
De mielőtt még belevetnék magunkat a nagy karácsony készülődésbe, énekeljük valami szépen.
A legkedvesebb dalunkat, amit a hittenórán tanultunk.
Gyorsan ezt a barlangot, hiszen hamarosan itt születik meg az Isten fia.
Hé, kizaragolt már itt lenne az ökör és a szamár.
Kedves állatok, figyeljetek még egy kicsit.
Nem vagyok én sem ökör, sem szamár.
Talán rossz helyre jöttünk? Fussunk innen.
Ti pásztorok vagytok, hozzátok, csak este megyünk.
De ne aludjatok, mert úgyis felébresztünk benneteket.
Hát ezek meg kik lehettek? Csak úgy fél lett a képük. Látszik, hogy úri népek nem ilyen ágról szakadtak, mint mi vagyunk.
Szervusz, Szimbora! Te is láttad az angyalokat?
Angyalok lettek volna.
Hát verébnek jó nagyok lennének, a magunk fajta pedig nem visel szárnyakat.
Mesebeszéd, pajtás! Angyalok nem léteznek,
De ha léteznének, se tudnának megakadályozni abban, hogy végighorkoljam ezt az éjszakát.
Jó, igazad van, a magunk fajtáknak csak álmai vannak. Biztosan csak képzelődtünk.
Aludjunk még egyet! Ezek a fényes, ragyogó csillagok álmot hoznak a szemünkre.
Ezüstös csengettyű, cseng csilingelünk, gyertyarán reszket illatos fenyünk. Gyermekek szemében angyali ragyogás, szívük, lelkünk csupa szent várakozás. Jézus születésnapja közeli, egy kis dedecske születik.
De itt nem maradhatunk, se meleg, se víz, és az élelmünk is fogytál.
Nekem már nincs erőm tovább menni, a fiam bármely korában megszületett. Maradjunk itt, József, Isten majd csak gondoskodik rólunk valahol. Igazán jó helyen lehet, magunk vagyunk, nem zavarunk senkit.
Pályánk a kéklőjék, több társammal járom az utat, de ez a mai nap valami csodás dolgot mutat. Jézus kopogtat szíved ajtaján, csendesen várja, míg megnyílik talán. Lobban kicsi fényem, mutassa Betlehemi barlang felé, tekintsen fel minden ember a magasságos ég felé. Bezárt szívükön a szeretet találjon rét, nyújtok nekik hozzá sok-sok fény.
Olyan különös ez az este, valami ismeretlen öröm tartja a hatalmában lelkemet.
Betlehem mezején mindig öröm volt pajtás pastornak lenni.
Jézus kopogtat, kicsi fényem kigyulladt. Betlehem barlangjába lépett, beragyogva a kicsi vendéget.
Pásztorok, gyerekek, felnőttek, a köd minden lakói, figyeljetek szavunkat! Pásztorok!
Gyermek született a földre Dávid házából, akit Isten küldött, hogy megszabadítsa népét bűneitől.
Te, júj, te aranyos, mosolyog!
Ne ezt mond, hanem az üzenetet!
Pásztorok, gyerekek, felnőttek, mosolyog a kis Jézus!
Te mindent elrontasz!
Thank you. zavarni álmomban, kiabálni éjszakában, szemembe világítani, örömhírrel csábítani.
Még hogy Betlehem s megváltó, még hogy jászol meg istálló, és pontosok rongyosnak ázó-fázó pásztoroknak.
Ébredjetek fel a fejjel!
Gyere vissza inkább reggel!
De hát én egy angyal vagyok! De nehéz angyalnak lenni, ha Jézusért kell felkelni egy ilyen álmos pásztornak. Azt mondja, hogy jöjjek holnap. De hiszen ma van karácsony, ez valóság, nem csak álom.
Pásztorok, keljetek, gyertek velem, csodát láttok. Betlehem föl, hatalmas fényesség, idáig hallom az angyalok énekét.
Hideg jászol szarnán, égi gyermek alszik, körülötte az angyal, halk éneke hangzik. Menjünk mi is a jászolhoz, körvendező szívvel, boruljunk a lábához, hódolattal hittel.
Igaz lenne. Eljutottunk Betlehembe. Eddig kételkedtem, tudom. Most kincsként bizalmam adom.
Gyertek csak, pásztorok! Ez itt a barlangban. Ki áldott el nektek, hogy itt fekszik az Isten gyermek?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hely, de kitanultátok már is az illemet. Én csak úgy köszönök, békesség veletek.
Zengett az út, amerre jöttem, éppen nyúltak a fák fölöttem, és suttogtak a csillagok csendben, a réteg lassan elaludtak, havas paplant vartak maguknak, s hóban szórták be szélét az útnak, jöttem, mert küldtek, menj be, pásztor, vigyél bárányt a pusztaságból, oda, a bölcső mást a jászol, s én, aki tűztek a gondok, hittem, soha nem leszek boldog, újjongok most a nő feletten, mert a kisgyermek rám mosolygott.
Ajándékot illet hozni ezen az alkalomra, a didergő kisgyermek a szívemen melegedj meg. Ó, de csodás ez az éjjel, fel sem foghatom ezt észre. Látni a hatalmas Istent, szelíd kisgyermekként itt lent.
Karácsonynak éjszakája, te vagy minden gyermek álma, összetéve két kezem, szálfohászon csendesen. Van egy kicsi bárányom, én ezt neked ajánlom, mutattál jó meleg, együtt felnőtte veled.
Két évezred is eltelt azóta, hogy mindezek történtek, de ma újra rám köszönt Jézus születésnapja. Szent ez az ég, angyali hangsúlytok zenét. Fölöntünk is ott ragyog ma a betlehemi éjszaka csillaga. Jöjjetek emberek, Betlehembe siessetek! Ne adjátok a hideg jászolszalmáján lideregni a kis gyerek. Nézzétek, ma ismét földre szárulunk, ki új életet teremt, megfáradt, önmagunkba forduló szívünkbe.
Hát ti ellen mit kerestek? Honnan jöttünk? Merre mentek? Mit figyeltek fel magunkba? Mit kutattok lent a földön? Bölcsek vagytok? Vagy királyok? Betlehemben mit csináltok?
Csillagtámadlást felettünk, annak nyomán útra keltünk.
Napkeletről ezt követjük. Az ő királyt merre lelőjük, aki nagyobb bárki másnál?
Gáspár király az én nevem, nagy messziről útra keltem. Addig járom ezt a pusztát, míg meglátom a kis Jézuskát.
Király vagyok én is, mennyért. Kis szívemnek egy a vágya, hogy kis Jézuskát megtalálja.
Engem hívnak Boldizsárnak, szeretsenek királyának. Kincset hoztam, de nem másnak, csak az Isten egy fiának.
Sötétben éltünk, s híreztük, hogy itt van, és hogy megszülettél, mert fölmélet a csillag. Jászolod az egyen most a szének, szívünket hoztuk Isten gyermekére.
Áldja meg az Isten, Jézus, mind a két kezével, aki szíve szerint jót tesz a szegényen. Nem nézi látják-e, szeretnél élni. Nem bármi tudják-e, oda megszüljük. Áldja meg az Isten, áldatlan ne hagyja, aki a tüdejből nyomot betakarja. Tűzhél melegít ki, megosztja vélem, s Ádának közvegynek szeretni testvére. Áldja meg az Isten, sohasem elcsen tőle, ki a szegény szárnya, s könnyűnek tőle. Mint törli a részvét sejem kendőjére, áldja meg az Isten, mindenki kezébe.
Üdvözlét, szent család! Jézus, Mária, Szent József! Megcsodáljuk Szent Józsefben az apák őrködését és gondoskodását, Szűz Máriában az édesanyák szeretetét, segítő munkáját és otthon teremtő gyengédségét, Jézusban a gyermekek alázatos engedelmességét, szüleik iránt való tiszteletét és ragaszkodó szeretetét. Kérjük segítségeteket, hogy megbecsüljük szüleinket, szeressük testvéreinket, Isten szándéka szerint nevelhessük gyermekeinket. Áld meg a keresztény családokat, hogy híven teljesítsék Isten parancsát, az emberi nem sokasodását és javulását. Otthonunk az Isten félelem és az Isten szeretet iskolája, az emberiség megszentelődésének és boldogságának forrása legyen. Segítsd a jómódúakat, hogy a jólét idején mérsékletüket, a csapás idején pedig méltóságukat megóvhassák. A szegényeket szeressék és jó lélekkel segítsék. A szegényebb sorsúaknak pedig adj erőt és példát, miképp viseljék el az életterheit, és tegyék szorgalmukkal és takarékosságukkal boldogabbá, szebbé családjuk és gyermekeik sorsát, életét. Áldott légy, szent család, Jézus otthona, Isten háza, angyalok öröme, emberek példaképe, erények virágos kertje, Isten félelem szentélye. Áldj meg bennünket, s holtunk után fogadj társaságodba, Jézus, Mária, Szent József. Ámen.
Kedves testvérek, Lépes Loránd atya vagyok, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója. Lukács evangéliumában olvassuk, nagy örömet hirdetek nektek. Az Úr angyala ezekkel a szavakkal adta tudtul a pásztoroknak Krisztusurunk születését. Az evangéliumi örömhír továbbadása nem csak a papok feladata. A kerességben és főleg a bérmállásban mindannyian küldetést kaptunk. Az örömhír szolgálatában áll a Mária Rádió is. Feladatát csak azért tudja teljesíteni, mert vannak, akik imádkoznak vele és érte a fennmaradásáért. Mert vannak, akik önzetlen szolgálatukkal a rádióban vagy a rádióért áldozzák fel szabadidejüket, mint önkéntesek. És nem utolsó sorban, mert vannak, akik anyagi áldozatot hoznak azért, hogy az örömhír eljusson minél több otthonba, családba. Köszönet érte. A Jóisten tudja, ki milyen áldozatot hozott és milyen szándékkal. Őt nem lehet nagylelkűségben felülmúlni. Az Úr bőségesen megfizet minden egyes jó cselekedetért, amely örök értékeket támogat. Áldott, békés karácsont és örömteli új esztendőt kívánok minden kedves hallgatónknak.
A Felvidéki Mária Rádió interaktív módon szeretné bekapcsolni a kedves hallgatóit a rózsafüzér imádkozásába. Szeretnénk elérni, hogy bárkinek lehetősége nyíljon élőadásban a műsorvezetővel együtt imádkozni. Az interaktív rózsafüzér 2015. januárjától minden szombaton 17 óra 15 perckor veszi kezdetét. Adjunk hálát a Mária Rádióért, és együtt imádkozva fejezzük ki tiszteletünket a Szűzanyának.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kárpáti Tamás festőművésszel, Prontvai Vera beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kárpáti Tamás, Munkácsi díjas, érdemes művész, aki a kortárs magyar festészet egyik kiemelkedő alakja. Mai társadalomban élő festő hogyan tekint a mai társadalom életére, gondolkodásmódjára?
A mai világ elég nehéz, mert hogy ma a mai világ nem a lélek szerint él, hanem egyre inkább a testi dolgok. Tehát úgy érzi, hogy a valóság az csak egy síkú, az csak az, amit megfog, megeszik, amit létezik, látható, és ami érezhető, ezzel nem foglalkozik. Holott az az igazi, amit nehezebb megérinteni, az érzéssel való. Azért jó egy művésznek, mert ő az érzéseivel tapogatódzik a világba, azzal tájékozódik. A tudomány, ugye ő az ésszel, a szellemmel, a művészetnek meg jó esetben, legjobb esetben, hogyha a lelkével. De az embereknek is kétféleképp kéne tájékozódniuk, testükkel is, tehát a szellemükkel és a lelkükkel is, hiszen ugyanolyan hatalmas birodalom a lélek birodalma, mint a testi. És elfeledkeznek az emberekről erről, és főleg ugye, hát haza is beszélek, mert egy művet befogadni csak lélekkel lehet, ésszel is lélekkel, de főképpen lélekkel, és hát ugye jó lenne, hogy az emberek ezt úgy ráéreznének erre, és a műveket be tudnák igazából fogadni, nem csak aggyal.
Hogyan lehet erre ránevelni az embereket?
Nagyon nehéz ebben a világban, rettenetesen nehéz, mert ilyen fölpumpált nehézségek vannak. Tehát tulajdonképp sokan, nagyon sokan tényleg hihetetlen nehéz körülmények között élnek, ugyanakkor meg ezt ugye fölturbozzák ezeket a dolgokat. Én 64. életében, vagy gyerekkoromban olyan szegénység volt, és mégis boldogabbak voltak az emberek, mint ma. Szóval nem voltak ezek a hihetetlen szélsőséges igények, és hogyha itt a gimnazistának nincs autója, akkor összeroppan lelkileg. Szóval egészen másképp, és olyan boldogan éltünk, hogy csodát. Persze nyilván erre mondják, hogy ez én ember könnyen beszél, mert már túl van a dolgokon. De én hiszek abban, hogy ezt ma is meg lehetne közelíteni, ezt a lelkiség. Csak egy kicsit több időt kéne szakítani a dolgokra. Tehát nem a mennyiségre, a befogadás mennyiségére, hanem a minőségére kéne koncentrálni. Tehát megállni egy kép előtt is. Hát, hogyha ránéz és megy a következő, nem fogad be semmit. Meg kell állni, és megvárni azt, amíg az hatni kezd. Mert a művészet lényege az, hogy az anyagban valami olyan változást próbáljon okozni, amitől több lesz, mint anyag. És ez egy kicsit ilyen vízfénye a teremtő Isten teremtésének is, valami ezred rész vízfénye, hogy a holt anyagból valami kicsit, hogy több legyen. És hát ezt meg lehet érezni, csak kell egy kis időt hagyni rá, csak annyira túlpörgetettek az emberek ma.
Hogyan lehet a holt anyagból transzcendens dolgot létrehozni?
Hát úgy, hogy nem a művész hozza létre, hanem adja magát, hogy a teremtő. Hát ez egy döbbenetes dolog, hát én ezt nap mint nap megélem a festés közben, hogy illetve nem nap mint nap, csak a jó képeknél, hogy egyszer csak úgy rácsodálkozom, hogy ezt én csináltam, és mert úgy érzek valahol a képből kijövő valami, amit nem tudom megmondani, hogy mi, de a jó érzéssel vagyok, és olyan, mintha úgy nem lehet ezt szavakkal elmondani, csak érzéssel. Tehát, és azt tudom, hogy ezt ne, hát én az én kezemmel történt, de nem én csináltam, hanem én úgy hiszem, hogy ez csak Isten teheti meg, hogy egy holt anyagba valami lelket lehelyen, ugye a teremtés is ez volt, és én csak egy eszköz vagyok, de hát egy boldog eszköz, ez egy csoda boldogság, sőt, ez ilyen szenvedély is válhat sajnos, és az, mert ezt a jó érzést az ember szeretné többször megélni, és hát az meg hát nem megy, mert utána túlpörgeti magát az ember.
Ezek milyen lelki folyamatok? Tehát amikor elkezd dolgozni, hol érzi meg azt, hogy ön már egy eszköz valaki másnak a kezében?
Eszközben nem, mert eszközben az egy racionális dolog, tehát az ugyanaz, mint az asztalosnak a munkája, tehát ott kell tenni a festék, a terpentin, stb. Az anyagok. Ez a végén van, amikor úgy érzem, hogy most már úgy eltávolodok az állványtól, és ránézek a képre, és úgy érzem, hogy ez itt most úgy valami megrezdült, és akkor abba kell hagyni, akkor nem szabad hozzányúlni, mert utána nagyon sokszor van, hogy utána ésszel hozzányúlok, hogy na most ugye a kompozíció miatt egy kicsit itt még, kicsit ott még, és akkor összeomlik a kép. Mert akkor én kezdek el, tehát agyammal, az én okos, buta emberi agyammal elkezdek dolgozni, és akkor nem, hagyni kell a teremtőt, ez olyan csodálatos dolog, a legszebb. Hát ez is az alázathoz tartozó dolog, azt hiszem.
Az önérzelem világa hogyan fejeződik ki ezeken a festményeken?
Remélem, hogy előjön az a fajta szellemiség, ami hát én csak tékozló fiúként, mint minden ember, tehát nem tudok, inkább azt szeretném, amilyen szeretnék lenni. Hát nyilván talán a csírája van bennem, de hát ezt nap mint nap küzdelem árán kell még ezt a gyenge szelítséget is megtartani. De a képeimben feltétlen azt kell, amit én elképzelek a hitről, a hit öröméről, és amit ugye más emberek számára is igaznak és elérhetőnek hiszek, és szeretném, mert a nagyon sok művészet ma arra megy, hogy a valóságot ábrázol, és akkor utána megkérdezik, hogy hát ez van az utcán, és hát miért nem hiszel te ebben? Hát ezt látod az utcán? Hát ez az, hogy azt látom az utcán, a művészet nem az a feladata, hogy azt ábrázolja, hát ez a realizmus. A realizmus már borzalmasabb, felületesebb dolog nincs. Hát az az átszellemítése, az eszményítése a valóságnak, az a művészet kezdette. Hát senki, Leonardo sem másolta a természetet, pedig hát elég közeli első látásra ugye az alakjai, de hát ez egy eszményített dolog volt, a szentség megközelítése, vagy a transzcendens. Hát ezek, igen.
Nagyon sok mitikus, illetve bibliai tárgyú festménye van. Melyek azok a részei a szentírásnak, most először egy nagyobb gondolatkörökre utalok, amelyek leginkább megérintették az élete folyamán, és amelyek ezeket a képeket eredményezték?
Én ugye a képeimmel nem illusztratívan szeretném, tehát én valahol az egész Bibliának és az Új Szövetségnek inkább de még régen, szóval Ószövetségben is úgy, de hogy a kisugárzását, tehát azt a határtalan örömöt, amit ha csak rá gondolok, érzek iránta. Tehát ami tulajdonképpen a hétköznapi, az utcán való menés közben is úgy érzem, hogy megold mindent, ha csak rá gondolok a szentségre, a Bibliára. Szóval nem konkrét dolgokat, de van, amikor konkrét alakokat is, tehát feltétlen Jézust, vagy Szent János, keresztelő Szent János, de úgy, hogy konkrétan, tehát úgy, hogy akár egy stációsorozatot nem tudok, az valahogy nekem úgy nem, hanem az egésznek a szellemiségét szeretném mindig megfogni, ezt az áradó, határtalan lelkiséget. Szóval ez, és ezt úgy, ezért megy mindig a küzdés minden nap.
Erre a küzdésre tudnának példákat hozni?
Nekem minden kép, amint az egy ilyen érvágás. Tehát szóval én nem van felületes dolgot, én nem szeretek úgy hagyni ezt. Addig festem, amíg olyan nem lesz, amit ugye az előbb is mondtam, hogy olyan rácsodálkozásos, tehát hogy mint hogyha úgy hogy tőlem, nem tőlem telt volna az a dolog. Tehát egy küzdés, de gyönyörű küzdés. És ebbe bele lehet mámorosodni, szóval szenvedélyé tud válni, hogyha egy-két napig nem vagyok ecset vagy festék közelbe, akkor ilyen elvonási tünetek vannak, tehát szabályosan egyrészt elviselhetetlenné válok magam és a környezetem számára, másrészt pedig érzem a hiányt, tehát feszült meg minden, szóval ez egy, de ez egy gyönyörűséges dolog, és hát talán nem van ártalmas. Ez a szenvedély másokra.
Ha így a képére gondolok, akkor ugye kevésbé konkrét alakzatokat ábrázolnak ezek a képek, és ilyen elmosódó arcokat. Ez azt akarja jelenteni, hogy ha jól értem a szavait, hogy a valóságtól elrugaszkodva egy egészen másikon mozgó világot keresünk ezekben a képekben.
Igen, mert hogy azt a lelkiséget keresem, és azt pedig konkrét dolgokkal nem lehet. Tehát ugye a test szerinti dolgokat test szerinti lehet megtapasztalni és megítélni, és a lélek szerintit meg lélek. Ez a kettő, ez szinte tűz és víz. Tehát egyedül Jézus volt talán az, aki nem, aki test is tudott lenni, meg lélek is. Ez egy csodálatos a Bibliában, az Új Szövetségben ez az áramlás, hogy hol tud hihetetlenül ember lenni Jézus, és hol egyszerűen valami elképesztő, a csodák környékén elképesztő lélek hatalmasság, tehát hogy milyen hihete, egyedül volt az egész világtörténelemben és a lélektörténelemben is az, aki a tűz és víz, az olaj és a víz, tehát az egyesítve a két ellentétes dolog, hihetetlen szépséget.
Hogyan tudjuk ezt mi átültetni a hétköznapjainkban? Tehát hogyan tudjuk értelmezni ezt az egészet?
Csak úgy, hogyha sokat olvassuk ugye a Bibliát, meg a szentek életét, vagy egyáltalán templomi csöndeknek a megtapasztalását, meg az áhított, egyáltalán a csöndek hatalmas dolgok. A képeknél ugye még visszatérve az először, hogy kérdezte, nálam a képek felületén elég nagy csöndek vannak, tehát ahol nem bontakozik igazán az alak, a figura. Hát ez se tudatos, ez is így jön, így érzem egésznek, hogy vannak elmosódott, tehát ilyen szétáradó, csak színnel jelzett részek, és vannak konkrétan megfogalmazott dolgok. A valóság is az ember számára ilyen, hát a csak töredékesen tudunk lenni a világban, tehát nem abszolút majd a túlvilágon leszünk, amikor már csupán szellemek, vagy csak szellemek leszünk, akkor lesz teljes az egész, így most ilyen töredékesen tudunk lenni, tehát de a kép is úgy igényli, hogy minden az ellentétjével igaz, nem? Tehát a hűvös szín mellé muszáj egy, a komplementerek, a vörös mellé egy kicsebb zöld által lesz igazán vörös, a vörös, vagy úgy tudjuk a jót értékelni, hogyha megtapasztaljuk a rosszat is. Szóval ez a világ abszurditása a legszebb dolog, az egész Biblia, vagy az egész szentségi történés erről szól, erről az abszurditásról, és ettől igazán, mert hogy abszurd. Ez nagyon gyönyörű. Ez nagyon szép.
A Szentírásból volna valami kedvenc részlete, idézet, amelyet szívesen megosztana másokkal?
Hogy Márk 10, 42-ét, Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok. És ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Az alázatnak hát ennél nagyobb megnyilvánulása nem létezik, aki a saját életét adja azokért, akik meg se érdemlik. Tehát ez valami olyan hihetetlenül abszurd, és ezáltal annyira igaz, és olyan csodálatra méltó, hogy ezt kellene az embereknek valahol egy kicsit megközelíteni. Nem példaként, mert hát ezt egyetlen egy ember tudta megtenni az atya által, hanem ennek ezt a hétköznapira vetített finom dolgai. Tehát az, hogy a környezetem által alázattal sokkal többre megyek. Most nem az, hogy uralkodom rajta az alázatom által, hanem egyszerűen volt egy történetem nekem, ha azt elmondhatom. Egy jó régen történt egyszer, éjszaka, még főiskolás koromban mentem villamoson, valami külvárosi villamos volt, és egy elég suhanc társaság szállt föl ilyen jó italos állapotban, meg vidáman, hát idézője vidáman, durván minden, és ott már csak ketten voltunk egy öreg emberrel a villamoson, és az öreg ember aztán leszállt, de őt már provokálták, és akkor jött, láttam, már láttam, hogy jönnek hozzám, már láttam, hogy ebből, és hát voltak négyen, öten is jó állapotban minden, és hát többől kész, ezek engem itt. és valamit mondott az egyik, már nem emlékszem, hogy itt van milyen mulatságos félét, és ez nekem is tetszett, tehát én is elkezdtem nevetni. És ettől úgy felszabadult az egész, hogy ott a végén ilyen barátságba váltunk el, tehát ilyen csibész vagyok, és akkor beregették a vállamat, szóval ennyi megoldja, hogy az ember, és ha ilyen pulyka méreggel válaszolok, akkor végén van. És ez annyiszor nem ilyen erősen, de az egész életem folyamán rengetegszer volt. Hogyha én pulyka méreggel válaszoltam, akkor mindig valami durva válasz, és akkor egyre fokozódik, stb. És amikor meglepődnek, hogy ez nem agresszív, hogy lehet ez? És akkor megenyhül az egész. Szóval csak erre az alázatra példaként gondoltam, hogy ezt ugye elmondom, mert ez egy olyan érdekes történet volt, de az egész életben nagyon sokszor így történik, csak nem figyelünk oda, vagy valami, de ez úgy. Szóval így kellene, hogy mindenhez alázattal tudunk. Tehát úgy tudunk egy szöget a falba verni, hogyha, mert ha én, de a festésnél is így van, hogyha én nagyon meg akarom festeni azt, amit én akarok, akkor az biztos, hogy nem sikerül. Hagyni kell, hogy egy szín, vagy egy forma, ami véletlen jött az ecse, véletlen idézőjelbe, az hason vissza, és akkor afelé viszem tovább a képet. Tehát hagyni kell a teremtőt is dolgozni az emberbe, és ez egy olyan gyönyörű dolog. És ez is végig is az alázathoz tartozik.
Isten és ember kapcsolatához nyilván kell egy olyan fokú alázat, amit azt hiszem, hogy a mai társadalom embere nem is nagyon ért meg, főleg azok, akik nem hívők, vagy nem hisznek Istenben, vagy keresik őt. Nekik hogyan tudjuk megtanítani ezt az alázatot? Milyen módon tudjuk átadni
nagyon
neki?
Nehéz. Ez az egyik legnehezebb, igen. Hogy, ugye, mert hogyha ők nem jutnak hozzá, vagy nem nehéz segíteni ahhoz, hogy egyáltalán fölfogja, hogy van az anyagi dolgokon kívül is. Mert nem csak a szegénység ennek az okozója, hogy kénytelen, szerencsétlen az anyagiakhoz kötődni, mert nincs ennie, vagy bármi, hát a leggazdagabb réteg is, azok még inkább eltávolodnak ettől, tehát akinek lehetne egyrészt valahogy rávenni, akár a művészet, mert a művészet tulajdonképp egyik legfőbb célja, hogy a lélekre rávezesse az embert, és a léleken keresztül meg tudja közelíteni Istent talán, vagy legalább van remény rá, hogy valamihez megérez valamit, hogy egyáltalán van lélek, létezik lélek is, és ezáltal valahol maga is megtalálja a teremtő vezető utat.
A művészeti alkotások hogyan tudnak ebben segíteni az embereknek?
Ha igazi művészi alkotás, akkor lelket közvetít. És ha lelket tud közvetíteni, akkor már Istenről beszél. Hát ezek, ahogy Pilinszky mondta, ezek a vallomásos művészek, az az igazi, aki a lélekből, tehát aki igazán hittel, az emberi hittel közelíti meg a teremtő hitét. Tehát hisz a munkájába, hisz a művészetbe, és ezáltal tudja megközelíteni a lelkiségét, az igazi hitet, és ez, hogyha kisugárzik a művéből, akár vers, színház, muzsika, képzőművészet, akkor ez hát igen, azt az antennát kell valahogy, mert én azt látom a kiállításaimban, hogy az emberek, még olyan emberek is, akik talán kevésbé kiállítás látogatók, ő bennük is megmozdít valamit. És ez olyan boldogságérzés, amit ez hihetetlen jó, hogyha úgy látom, meg hallom, és mondja is, hogy mennyire megrezdített valami, holott nem annyira közérthető, amit én csinálok, hiszen ahogy ön is mondta, hogy nem teljesen a reális formák jelennek meg a képeken, hanem vannak ahol absztrakt módon csak a színek meg a formák áradása jelzi azt a lelkiséget. De, és ennek ellentetje viszont vannak konkrét formák is, akkor így együtt a kettő minden az ellentetjével létezik, és megértik, megérzik. Olyan emberek is idős nénik, akik hát mondjuk ilyen illusztratív dolgokhoz vannak szokva, és mégis ez nagyon-nagyon nagy öröm nekem, hogy és hát ezekkel minden művésznek kötelessége lenne, hogy most nem azt mondom, hogy kötelessége lenne csak a Bibliát festeni, de valahol ezt a lelkiséget az emberekre kiárasztani, hogy vagy legalább megmutatni, hogy ilyen is van, és akkor, mert ez szerintem minden embernek minden emberben megvan, csak most ilyen rá van így tapodva bizonyos dolgok. Meg hát én úgy látom, hogy a világban van egy olyan hatalmas erő, ami ezt szándékosan ezeket az érzékeny antennákat töredezi le. Hát aki lélek szerint él, az nem feltétlen fogyasztó. És ez a fogyasztói társadalom, az számára ez az ember nem jól működik az ilyen. Úgyhogy hát ezt kellene való ezeket az antennákat visszatenni, és akkor tudják fogni az adást az embereket.
Ezek a festményei által megérintett emberek, ők meg tudják fogalmazni pontosan, hogy mi változik meg bennük, vagy hogy mit éreznek, vagy csak azt érzik, hogy valami történik, de nem kézzelfogható maga a történés.
Nagyon sokszor nem tudják. Mm-hmm. Szóval, hogy például olyan is volt, aki elsírta magát, és azt láttam, hogy örömébe, de ez valami olyan hihetetlen, engem is meghatott, hogy nem akar, ez ennél nagyobb csoda nem létezik. Szóval ez nagyon-nagyon öröm volt. nehezen tudják, ugye, mert csak érzik azt, hogy valami, és hát azt úgy szavakba, a költők tudják megfogalmazni az érzéseiket szavakba, és hát ők emberek, és nem költők, tehát nehezen tudják, de és akkor csak azok a szokásosok vannak, hogy szépek a színek, meg a formák, meg hogy örülnek, mert hogy fény jön, a fény a képből, mert hát igen. Holott ezek csak a technikai részei, de valahol érzik azt, hogy a képből valami több, vagy talán kicsit, ha több, mint anyag, vagy hát talán.
Nyilván ahhoz is alázat kell, hogy egy ember felismerje azt, hogy őt megérintette mondjuk egy műalkotás. Ön mikor találkozott először ezzel a szentírási részlettel, és hogyan hatott a további életére?
Hát, hogy pont konkrétan ezzel, hát én állandó úgy olvasója, szinte minden nap olvasója vagyok ennek annak, de nem ilyen rendszer szerint, hanem hát olyan, ahol fölütöm, és akkor azt a pár verset elolvasom, és az lelkileg hosszú időre eltölt, abban élek egy ideig, és akkor hát nyilván aztán a napi dolgok azok elfelejtetik, de hát itt is minden az ellenkezőjével létezhet. Tehát a napi dolog megy azáltal, mert valahol egy kis lelkiséget magamba vettem, és utána, ha eszembe jut, vágyódom vissza, tehát ez egy ilyen örökös, ilyen tékozló fiú megtérés, hát idézőjelből, mert az ember napi munkát muszáj végeznie, tehát emberként is, illetve hétköznapi emberként is, meg hát a szentségre figyelő emberként is. Jó létezni, és akkor hol ebben van, hol abban, és ez így. Így, amíg a földön vagyunk, gondolom, mindenkivel ez így helyes talán, nem tudom.
Kárpáti Tamás festőművésszel Prontvai Vera beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben. Thank you.
FM 100,6 értéket közvetít. A Mária Rádió Telki-Bányai regionális műsorát hallhatták. Érdeklődni és jelentkezni lehet Boros Zoltánnál a 0630 330 1477-es telefonszámon, vagy a boros.zoltán@mariaradio.hu e-mail címen. A telefonszám még egyszer 0630 330 1477-es. Kezd te is a pályafutásodat a Mária Rádióban.